Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Foglalják helyet, kedves testvérek! És először is engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsem Alföldi Borús Dezső lelkipásztor testvérünket, aki a ma estén közöttünk fogja hirdetni Istennek üzenetét, a Vekerre telepi gyülekezetnek a vezető lelkipásztora, és közénk jött szolgálni ismét. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük körünkben. Kedves testvérek, esti alkalmunk kezdetén a 294. dicséretünk első versét énekeljük. Reményik Sándor egyik versét hoztam el a testvéreknek. Reményik Sándor, ha számba vetted című versét szeretném felolvasni. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondjál egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva, odaszánva. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt, lovagi tornán, stán az sem, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szó nyomán, mit elhallgatni véltük, nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, sirályos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba, tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelen egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondjál egy pár mi atyánkat. Folytassuk az alkalmunkat a megkezdett dicséretünk második versének eléneklésével. Második verszak így kezdődik: Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.
Atyát, a Fiút és a Szent Lelket áldom. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te vagy a mi boldogságunk. Nálad van az igazi öröm, az örömnek a forrása. A veled való kapcsolatban találjuk ezt meg. Amikor beszélsz nekünk arról, hogy van bűnbocsánat, és a szívünkbe vésed ezt, amikor a lelkünk is újjong feléd, és elmondhatjuk azt, hogy boldog az az ember, akinek már bűnt nem tulajdonítasz. Valahányszor találkozunk veled, Urunk, mindig az öröm forrásából meríthetünk. Azért, ami sokszor szomorú és vigasztalás nélküli életünket vidámítsa meg a Te jelenléted most ebben az órában. Ne legyen bánatos, szomorkás a mi Isten tiszteletünk, hanem újjongjon a mi lelkünk, érints meg bennünket a Te szent lelkeddel, és ad, hogy örvendezzünk Te benned. Urunk, azért teremtettél bennünket, hogy Téged megismerjünk itt a földi életben, és így készüljünk az örök életre, arra a tökéletes boldogságra, ahol nem lesz fájdalom és halál és elválás és búcsúzás. Köszönjük, Urunk, hogy ebből az örömből ma olyan sokszor adtál nekünk, hogy megvidámítottad lelkünket. Urunk, most, amikor idejöttünk a Te házadba imádkozni, akkor hadd örvendezünk a Te szabadításodban. A Jézus Krisztusban nekünk ajándékozott kegyelmedben, az új életben és az örök életben, amelyet a Tiédnek odaadtál, és amelyen most körülveszel bennünket. Örvendezünk, Urunk, a gyülekezeti közösségnek, hogy itt lehetünk a Te nevedben, és hallgathatjuk ígédet. Kérünk azért, legyél közöttünk, áld meg bennünket ígéd és szent lelked által. Amen. A Lukács írása szerint való szent evangéliumból olvasom az igét. A 18. fejezetből, a 9. verstől a 14. versig terjedő ige szakaszt a megnevezett szent helyen, a Lukács evangélium 18. fejezetében, a 9. és azt követő versekben így hangzik Isten igéje. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember méne fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme, e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja valaz égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki magát felmagasztalja, az megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Nem is gondolnánk, testvérek, hogy milyen nagy bűn, milyen nagy hiba az életünkben, hogyha elbizakodunk. És érdekes módon Isten az ő nevelésében nagyon érzékenyen válaszol arra, hogyha elbizakodik az ember. Sokszor azonnal jelez, és jó, hogyha ezeket a jelzéseket észrevesszük. Már csak azért is, mert nem akarja, hogy nagyot essünk, ezért figyelmeztet, hogy ne bizakodjunk el, mert valahol ezt így mondta, hogy a bukás előtt jár a felfuvalkodottság és az elbizakodottság. És nem akarja, hogy eressünk, ezért figyelmeztet, és azt mondja, hogy nagyon nagy baj, hogyha valaki elbizakodott a szívében. Kicsit rokon ez az elbizakodottság azzal a bűnnel, ami a sátánnak a bűne volt. Tudnélik, az ördög olyan akart lenni annak idején, még akkor Lucifernek hívták, a Lux és a Feró szavakból áll össze ez a név, ez a világosság hordozó angyal lény, ez a csodálatos fejedelem felfuvalkodott a szívében, és azt mondta, hogy olyan leszek, mint az Isten. És akkor Isten őt letaszította a mennyből. Tehát, mivel az ördögnek volt ez a bűne, ezért annyira kritikus ez a bűn, és ezért annyira érzékeny a vétkek között, és azért annyira veszélyes. Mondta is valahol az apostol a gyülekezetnek tanácsként, amikor gyülekezeti vezetőt választottak, hogy ne legyen túl fiatal, nehogy felfuvalkodjék, elbízza magát, és az ördög tőrébe essék. Innen tudjuk, hogy a felfuvalkodás, az elbizakodottság az ördögnek a tőre. És ez nem jó, hogyha valaki felfuvalkodik. A hív ember is felfuvalkodhat, nem csak a farizeusok, meg a képmutatók. Egy kedves lelkész barátom mondta el, hogy ő, aki mindent megcsinált, és a legkiválóbb mesterembereket is felülmúlta, és a parókia, meg a templom javításban, építkezésben az élen járt. Éppen egy nagy gerendát akart fölemelni az udvaron, és akkor látta, hogy egy gyülekezeti tag éppen az utcán megy, egy asszony, és akkor, noha fölemelhette volna gerendát, arra gondolt, hogy egy kicsit vár addig, amíg az asszony odaér, hogy belát. És látja, hogy ő megemeli ezt a gerendát. Meg is emelte, de hát két hétig húzta magát, úgy megroppant a dereka. És ő mondta, alázatos hív ember volt, hogy az Úr tanított engem, hogy ne úgy felfuvalkodjak, vagy elbizakodjak, mert az elbizakodottság az nagy bűn. És alázatos emberként észrevett, hogy nem jó az elbizakodottság. Persze, csak az udvaron történt. Még nagyobb bűn az, hogyha valaki úgy megy a templomba. Tudnélik, itt vallásos embereknek mondta az Úr Jézus Krisztus ezt a példázatot, azt olvassuk, hogy némelyeknek, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többi csembe se vették, mondta ezt, hogy felment ez a farizeus imádkozni a templomba. És hát ezek szerint hogy ment fel a templomba imádkozni ez a farizeus? Úgy, hogy elbizakodott, és ezért nagyon nagy baj, hogyha valaki úgy jön a templomból, hogy felfuvalkodott lelkülete van, és elbizakodva áll oda Isten elé, és az emberek elé. Azt mondja Jézus, hogy akik elbizakodtak magukban, ez egy belső lelki állapot, azt jelenti, hogy magukban, de sajnos ez kihat a körülöttünk levőkre is. Egyből észreveszi az ember, hogy itt van egy felfújt hólyag. Abban bizakodott el, hogy ő igaz. És meg is volt győződve arról, hogy ő igaz. Akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, mondja a Biblia. Tehát látjuk, hogy ez az ember, ez a farizeus, aki ott imádkozik, ez a maga igazságáról végképpen meg van győződve. Az nem baj, hogyha derülátóak vagyunk, és mindenhol szép képet szeretünk rajzolni, sokkal jobb, mint hogyha valaki állandóan a rosszat veszi észre. De azért, ami túlzás, az túlzás, hogyha valaki nem igaz, akkor ne tartsa magát igaznak felfuvalkodottságában. És ez különben az örök embert mutatja be, amikor saját magáról véleményt kell mondani. Hát legyen az ember reális kicsit, amikor önmagát értékeli, és nem mondja azt, hogy igaz, amikor Isten szemében nem igaz. Az egész Biblia arról beszél, hogy az ember nem igaz. Mi bűnösök vagyunk, és ezért van szükségünk megváltóra. Hogyha az ember igaz lenne, és úgy menne a templomba, hogy igaz lenne, akkor miért jött Jézus? Miért halt meg érettünk a kereszten? És így különben az emberiségnek, legalábbis a kereszténységnek a teológiai története is erről beszél, hogy az ember mindig szépíti magát, és úgy igaznak akarja mutatni magát. Annak idején a középkori teológusok, a skolasztikusok, az Aquinói Tamás azt mondta, hogy jó, jó, hát nyilvánvaló, hogy bűnösök vagyunk, de az értelem, az nem romlott meg. És hogyha az értelem útján elindulunk, akkor majd eljutunk az Istenhez. Az értelem útja oda vezet az Istenhez, és megszülettek a klasszikus teológiai Isten bizonyítékok, amik addig logikáztak, hogy az utat megmutatták, amit szerintük el lehet jutni az Istenhez, mert nem olyan rossz az ember, igazak vagyunk, azért az értelmünk az oda vezet Istenhez. Aztán később láthattuk a humanistákat, akik azt mondták, hogy az ember alapjában véve jó. Persze vannak hibák, de azért van egy gyökér az emberben, vagy egy mag az ember szívében. És ez most nagyon dívik, hogy meg kell oldani a dolgokat, akkor fedezd fel a benned levő végtelen jóságot, meg azokat a lehetőségeket, amik benned el vannak rejtve, és akkor megtalálod a megoldást, mert a problémád megoldására a kulcs benned van, mert alapjában jó vagy. Amikor elbizakodtak egyesek magukba, és azt mondták, hogy ők igazak. Ezért hozom ezt a példát. Volt egy tévtanító a 17. század elején, Arminius. Ő meg azt mondta, hogy nem az értelem az, ami használható olyan jól, amikor Istent keressük, nem is a szívünkbe levő belső mag, az akaratom. Azért nekem van olyan akaratom, nekem szabad akaratom van. Én majd el tudom dönteni, mi a jó és mi a rossz, mert az akarat nincs annyira a bűnnek a fogságában. Tehát az ember mindenféleképpen szeretné bebizonyítani, hogy nincs is olyan nagy baj. Nem kell félni ám. Azért alapjában rendben vannak ezek a dolgok. Ez az ember, aki fölment a templomba imádkozni, a maga vallásosságába reménykedett. És talán ezért tartotta magát igaznak. Mondhatom, hogy ez az ember, ez a farizeus képviselője volt azoknak, abban a korban, akik úgy gondolták, hogy igazak. És itt volt a legnagyobb konfliktus Jézus és a farizeusok között, mert ők azt mondták, hogy ők igazak. És ezért nem érezték szükségét annak, hogy valaki érettük meghalljon. Mint hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy én nem vagyok olyan bűnös, hogy érettem, valaki meghalljon. Hát halljon meg Jézus a bűnösökért, akik a börtönben vannak, meg akik kábítós szereznek, de, vagy a nyilvános házakban vannak, de én életem nem kell meghalni, én igaz ember vagyok. És nagyon veszélyes helyzet ez. Ott volt a vakon született esete, akit Jézus meggyógyított, és az egész gyógyítás utáni beszélgetés abban csúcsosodik ki, hogy Jézus azt mondja az írástudóknak, a farizeusoknak, mivel azt mondjátok, hogy láttok, azért ti mindig vakok fogtok maradni. Mivel azt mondjátok, hogy igazak vagytok, ezért nincs számotokra bűnbocsánat. Mert a legnagyobb baj az, amikor valaki azt mondja, hogy nem is vagyok beteg, nincs szükségem orvosra. Vagy azt mondja, hogy nincs szükségem nekem gyógyszere, és nem veszem be. És akkor nem lehet rajta segíteni. Így hát az emberek az ön igazsága, aki felfúvalkodik magában, és azt mondja, hogy ő igaz, ez kizárja az üdvösségből. Az nem engedi, hogy oda jusson Krisztushoz. Ez az ember nem fog leborulni a kereszt alatt, mert ott csak azok borulnak le, akik összetörnek a bűneik miatt, és azt mondják, hogy nem vagyok jó, mert tetőtől talpig semmi jó nincs ebben a testben. Csupa kelevény és daganat, amit nem nyomtak és nem enyhítettek meg. Aztán ebből, hogyha valaki magát igaznak tartja, származik sokféle szomorú rút tulajdonság, ez a másik lenézése. Erről szól ez a példázat, ő magát igaznak tartja, és mondja, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ez itteni, ez a másik lenézése. Te semmi vagy, te nulla vagy, te soha nem érsz el hozzám, mert én igaz vagyok, te pedig nem. A történetünket végig felolvastam. Kicsit gondolkoztam azon, hogy most hogy is fogjuk megmagyarázni a holnapi igehitető testvéremmel együtt ezt a példázatot, mert nekem jutott két vers, neki is két vers, és ez egy annyira egységes, hogy nem is tudom, hogy most én nyúljak előre a holnapi két versről, és magyarázzam meg, hogy hogy függ össze a kettő, vagy pedig ő fog visszanyúlni majd a mai igehirdetésre, de az biztos, hogy holnap fog teljesen összeállni a kép. Így megmarad én nekem az, hogy az elsőről beszéljek, amikor egy ember elmegy a templomba imádkozni. Vagy mi indította az embereket oda, hogy fölmenjenek imádkozni? Holnap meghalljuk, hogy a vámszedő miért ment a templomba imádkozni. De mi indította arra, hogy a templomba menjen imádkozni ez az ember, ez a farizeus, akiről most szól az ige hirdetés. Amikor látjuk, hogy a lelke nagyon messze van Istentől. Amikor látjuk azt, hogy voltak éppen ő az ördög tőrében van. Akkor látjuk, hogy annyira magabiztos, hogy a Szentlélek segítségére, meg megvilágosítására nem is tart igazából igényt. Szeretetlen, gőgös, ítélkező. Miért ment fel imádkozni? Mert így mondhatom, a farizeus, az elbizakodott ember felment a templomba imádkozni. Arra gondoltam, hogy azért ment az ember a templomba imádkozni, mert vallásos volt. És nyilvánvaló, hogy ezért ment oda, mert az ember vallásos lény. Így mondják a dogmatikusok, hogy a sensus divinitatis, az isteni érzés benne van az emberben. Talán még a paradicsomi ősképek nyomán az embernek a lelke mélyén ott van egy belső bizonyságtétel az Istenről, ha másképp nem úgy, hogy valaminek kell lenni. Tehát az ember vallásos lény. Modernül megfogalmazva, Kierkegaard, a nagy dán filozófus azt mondta, hogy az ember transzcendens lény. Vagyis érzi, hogy amit itt látok és kiszámítok és bebizonyítanak, amit meg tudok fogni és tapasztalok, ez nem csak ez az élet, hogy ennél az élet sokkal mélyebb és több és magasabb. Van egy másik valóság, és az embernek a lelke ebbe a másik valóságba vágyódik és keresi azt. Próbáltak elfolytani évtizedeken keresztül, hogy nincs Isten, nincs lélek. És akkor láttuk, hogy milyen ferde utakon derült ki az, hogy mégiscsak van lélek. És most sajnos azt látjuk, hogy a legtöbb esetben az történt, hogy az ateizmus tüzéből az okkultizmus kohójába került az ember. Mert most ha kiderült, hogy van lélek, és de az bolyong, békétlen, nem tudja, hogy mit tegyen, különféle tüzekkel megégeti magát az ember lelke. Kiszáll, leszáll, megszáll. Kiszáll, amikor a tanatológusok azt mondják, hogy az ember lelke kiszállhat, és ott marad a teste. És akkor föntről nézi, hogy mi történik vele. Ez nem igaz, mert a Biblia azt mondja, hogy ha ki megy az ember a lélek, az meghalt. Slussz, akkor le van zárva. Tehát olyan nincs, hogy fölülről nézegeti az ember lelke saját magát, mert akkor már beállt a halál. Tehát ez nem igazi halál, amit a tanatológusok elemezgetnek. Leszáll. Van egy praktika, egy technika, a szilvaféle agykontroll, akkor lemegy az embernek a lelke az alfába, és akkor ott különböző nagy megtapasztalásokban részesül, vagy megszáll. Nagyon sok megszállott ember van ebben a világban. De észrevették nyilvánvaló, hogy kiderült, hogy az embernek van lelke, és hát ezért megy imádkozni. Mert az embernek van egy vallásos lelke is, az csak valamilyen módon mozog, és él, és megtapasztalásokat keres, és azért elmegy a templomba imádkozni. De ez még nem azt jelenti, hogy jól imádkozik. Nem azt jelenti, hogy helyesen keresi az igazságot. Azért nem kell meghatódni, hogyha valaki elmegy a templomba imádkozni. És a meghatódásunk el is illan, mihelyest megtudnánk, hogy mi mindenre gondol az ember, miközben imádkozik. Valaki azt mondta, hogy ha a falra rajzolnánk azokat a képeket, amiket az emberek fantáziákban forgatnak, miközben imádkozok, valami iszonyatos képek kerülnének oda. Nem kell meghatódni azért, hogy valaki elmegy a templomba imádkozni. Mármint, hogyha hallanánk azokat a mindenféle imádságnak nevezett mondásokat, amik az ember kúsza és zavart lelkében, végtelen vallásos zavarodottságokban megfogalmazódnak. Így hát láthatjuk, hogy az emberek elmennek az templomba imádkozni. Régen mondták, hogy falun, azért mentek az emberek a templomba, hogy megmutassák a szép ruhájukat. Hát az mondjuk más világ volt, de külső szempontok miatt mentek a templomba imádkozni. Itt nézve ezt a farizeust, meg ismerve sok embert, elképzelhető, hogy azért megy valaki a templomba imádkozni, hogy azért megmutatja, hogy különb, mint a többiek, vagy egy vallásos ember. A másik azért megy, hogy kioktassa a hívőket, hogy nem úgy kell ám imádkozni, mint hogy a hívők teszik. Én majd megmutatom nekik, hogy hogy kell igazán tenni. Sokféle szempontból mennek fel az emberek imádkozni. De nem mindegy, hogy milyen lelkülettel mennek a templomba imádkozni. Hogyha elbizakodottságukban, vallásos elbizakodottságukban és félrevezetett lelkiséggel mennek el imádkozni, akkor hasonlóak lesznek ehhez az emberhez. Most, hogy vizsgálom ennek az embernek az imádságát, azt látom, hogy először azért hálát ad. Ez egy nagyon jó dolog, hogyha valaki megy a templomba és hálát ad, de ez is lesújtó számunkra, hogyha elemezzük, mert ez nem igazi hálaadás. Ez nem egy olyan hálaadás, ami a megváltott ember életének a szívéből felfakadó hálaadás. Hogy ami nagyon jót tett én velem az Isten, és megszabadított, és ezért hálából fölmegyek az ő templomába, és leborulok előtte, és azt mondom, hogy Úr Jézus, köszönöm. Ez nem ilyen hálaadás. Ez egy elég szomorú kép, nekem nem nagyon jó téma jutott. Egy ilyen negatív imádságról kell beszélni. A holnapi igéről majd holnap szívesebben beszélek, ahol leszek, ahol igét hirdetek. Tudni, hogy kiderül, hogy itt ez a hálaadás, ez nem igazi hálát adás. Azt mondja, hálát adok, de ennek az ürügyén fel tudja sorolni azt, hogy amik az ő cselekedetei, amire hivatkozhat, hogy dicsekedhetik. Esetleg nem dicsér meg senki, én megdicsérem magamat. És ezt a hálaadás vallásos ürügyén, és felsorolja szépen, hogy mi mindent tett, és mi mindent nem tett. És aztán, hogy Isten elé tárja, bizonyan azért, mert valamit vár tőle. Arra gondoltam, hogy, és ne haragudjon meg senki se, aki más vallású, mert utána azért feloldom ezt a kérdést, de az első gondoltam az volt, hogy felment a római katolikus ember imádkozni, meg a református. Mert ugye az egyik az érdemeit mondja, és így akar megigazulni, elmondja, mi minden jót tett, úgyhogy ez tetszik az Istennek, és akkor ezért majd elfogadja őt, a másik meg csak a bűneit mondja, és kéri, hogy Isten mentse fel. Aztán rájöttem, nem így van ez, mert tele van a református egyház olyan emberekkel, akik úgy imádkoznak, mint ez a farizeus, és a római katolikus emberek között is lehetnek olyanok, akik igazi bűnbánatra el fognak jutni, hogyha a Jézus Krisztus kegyelméről hallanak. De minden esetre ez az ember akár milyen felekezeti emberhez hasonlítanám is, egy örök emberi tulajdonságot mutat, amikor Isten előtt elkezdi felsorolni az Istenem. Ezt is csináltam, meg azt is tettem, és ugye Istenem, láttad, hogy én mi mindent tettem, és mi mindent nem tettem, és elmondja azt, hogy nem parázna, és nem ragadozó, és nem hamis, és ugyanakkor tizedet is adott, a dézsmát adott mindenből, meg ugyanakkor böjtölt is, tehát a teljesítményeit felsorolja. És arra gondol, hogy a teljesítmények által majd meghatja az Istent, és azt fogja mondani, hogy hát olyan sok jót tett, hogy lehúzza a mérleg serpenyőjét, te pedig igaz vagy. Ez az ember nem érti a kegyelmet. Nem érti, a lényeget nem érti. Ez az ember magát igaznak tartja, és az igazságát mondogathatja, és elmehet az igazságával valahova, de az Istenhez nem mehet el az ő igazságával, hanem valahova máshova. Ugyanakkor, hogy igazságos legyek, ezek a farizeusok jobbak voltak ám, mint a szadduceusok. Mert két nagy vallásos párt volt, voltak a farizeusok, meg voltak a szadduceusok Jézus idejében. Hát a szadduceusok, ezek voltak a liberálisok. Ezek tagadtak mindent, tagadták azt, hogy van lélek, tagadták azt, hogy van angyal, meg az, hogy van ítélet, ezek nem voltak hívők. Egyszer beszéltem a gyöngyösi főrabbival, Weiss Dáviddal, ez majd 20 esztendővel ezelőtt volt, már talán nem is él, amikor ott evangelizációt tartottam, eljött és meghallgatta esténként. És ő mondta nekem, hogy ezek a pesti zsidók nem hívők. Azt értette ezen, hogy ő egy nagyon mély vallásos vonalat képviselt, és Budapesten sok olyan volt, aki inkább egy liberális vonalat képviselt. Ezt csak azért mondom, hogy Jézus idejében is a zsinagógán belül két vonal volt. Voltak a szadduceusok. Ezek nem hitték, hogy van lélek, meg angyal, meg ítélet. Ezek nem hitték a Bibliának a tévedhetetlenségét. És voltak a farizeusok. A farizeusok komolyan vették a dolgokat. Ezek valóban bőjtöltek, meg tizedet adtak, meg az ígével foglalkoztak, meg kívülről megtanulták a Bibliát, és ha kezünk volt a könyvtekercs, mondják, beleszúrtak egy tűt, tudták, hogy melyik versnél érkezik meg. Tehát nagyon jól ismerték a Bibliát, és komoly teljesítményük volt. Azért, hogy mondjam, lehet hálát adni, hogyha valaki nem ragadozó, mert azt mondta, hálát adok Istenem, hogy nem vagyok ragadozó. Az egy nagyon nagy dolog, hogy valaki nem ragadozó. És a mai világban is hálát lehet adni azért, hogyha valaki nem ragadozó. Ebben a ragadozó világban, amikor az ember az embernek farkasa lesz, és valakit Isten megóv ettől a ragadozó indulattól, egy jobb érzésű ember lehet, mert Isten ilyennek teremtette, mondjuk. És azért is lehet hálát adni, hogy nem hamis. Hálát adok Istenem, hogy nem vagyok olyan hamis, mint. Azért ez nagy dolog, ha valaki elmondhatja, hogy ő nem hamis. Azért, mert Isten egyenes lelkűnek teremtette. Én úgy gondolom, a nem hívő emberek közt is vannak olyan karakterek, akik megbízhatóbbak, meg egyenes lelkűek. Az Istennek az általános kegyelme által ő egy egyenes lelkű ember. Olyan egyénisége van, jó együtt lenni vele. És aztán azt mondja, hálát adok, hogy nem vagyok parázna. Ezért meg különösképpen hálát lehet adni, hogyha a mai világban valaki elmondhatja, hogy én nem vagyok parázna, amikor az egész világ paráznaságban él, és valaki elmondhatja, hogy ő nem az. Azért igazából lehet hálát adni. De ez nem azt jelenti, hogy ez az ember azért, mert ezt a hármat elmondta, az ő egy megváltott ember lett volna. És láthatjuk, hogy eleve rosszul imádkozik, mert mindezekből rögtön érveket kovácsol magának, meg érdemet szerez magának, meg Isten előtt elkezd dicsekedni, és azt mondja, Istenem, nézd meg, én ezt letettem az asztalra, ugye most tőled bármit kérhetek, ugye kedves vagyok te neked, és nem ez a kegyelem. Ezzel kikerüli azt az utat, ami Istenhez vezet. Arról nem is beszélve, ez az ember valóban jól ismerte magát? Valóban nem volt ragadozó? Valóban nem volt hamis? És valóban nem volt parázna, hogy volt-e neki igazi önismerete, ismerte magát, vagy pedig hamis képet állított fel magáról. És vannak ismerőseim, akik nagyon tisztességes emberek, és talán tisztességesebbek, mint a hívők. Pedig ők nem hívők igazán, de valahogy becsületesek, és normálisabban gondolkoznak, mint sok hívő ember. És úgy felnézek rájuk, és vizsgálnám az életüket, de hogyha nagyon megvizsgálnám, akkor lehet, hogy ez a feltetetlen példa mutató élet mögött olyan titkok vannak, hogyha kiderülnének azok a titkok, amiket hordoznak a szívük mélyén. Kifele nagyon szép a kép, és hálát lehet adni azért, hogyha valami rosszat nem tesznek, és jót tesznek. De Isten a szíveket vizsgálja. És lehet, hogy így imádkoznak a templomban, hogy Isten, hálát adok neked azért, mert, és lehet hálát adni egy sereg dologért. De mi van a szívünk mélyén? És ez valóban képmutatás. És ez az imádság valóban képmutatás. Mert hogyha megvizsgálja Isten az embernek a szívét, akkor kiderül, hogy mi van ott. Milyen titkokat hordoz, és lehet, hogy azért bőjtöl, vagy lehet, hogy azért ad tizedet, vagy azért adott nagy adományt az egyháznak, a gyülekezetnek, mert a lelkében van valami, amit nem tudott megoldani, amit a Jézus vére nem tisztított meg, és ő most saját maga akarja megtisztítani a lelkét ezzel a nagy adománnyal, vagy ezzel a buzgó vallásossággal, amikor jobbnak tűnik és kiválóbbnak látszik a másiknál, és még mutogathat is a másikra, mert valóban nagyobb a teljesítménye, de Isten a szívet vizsgálja, és tudja, hogy ott nincsenek rendben a dolgok. Ez az ember a nagy igazságában elveszett, és végképpen bűnös, és Isten előtt nem állhat meg egy szempillantásig sem. Mert Isten előtt csak úgy állhatunk meg, mint nincstelenek és koldusok. Akik csak ebbe egyben reménykedhetünk, az ő irgalmában és az ő bűnbocsátó kegyelmében és örökkévaló szeretetében, amely átüleli a bűnöst és megtisztítja. Vezessen Isten bennünket azért igazi önismeretre, vegye el hamis önbizalmunkat, és adja, hogy neki tetsző lélekkel jöjjünk a templomba imádkozni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mielőtt én imádkozom, a szívünkben csendesedjünk el, és a mi lelkünk keresse az Urat. Kapaszkodjunk belé, hívjuk segítségül. A mi lelkünk hadd kiáltson hozzá a mélységből, az önigazságból, az igaztalanságból, önmagunk megcsalásából. Tanítson bennünket ő lélekben imádkozni. Urunk, talán azt mondja valamelyikünk lelke, hogy ez nem volt szép tőled, és nem vártuk volna. Ide jöttünk imádkozni, és itt lelepleztél bennünket. Urunk, olyan gondolatokat adtál nekünk, és olyan titkos összefüggéseket mutattál meg, amik egész váratlanul értek minket, de igazak. Urunk, bocsáss meg, hogyha az elbizakodottságnak valami része bennünk ott van, hogyha ez betölti a mi lelkünket. Bocsáss meg, hogyha hamis képet formáltunk magunkról, hogy mi igaznak tartottuk magunkat, hogy még mindig mentegetjük magunkat te előtted, és még mindig nem vagyunk képesek arra, hogy elismerjük, hogy egyedül neked lehet igazad. Urunk, addig, amíg azt mondjuk, hogy látunk, addig nem fogod megérinteni a szemünket, amíg azt mondjuk, hogy igazak vagyunk, addig nem tudod nekünk adni a te igazságodat. Mert a te igazságodat, azt a tökéletes, tiszta fehér ruhát csak olyanokra húzod rá, akik már ezt igénylik, akik bűnösek. Vedd le rólunk, Urunk, szennyes ruhánkat, és add nekünk a te tökéletes igazságodat, hogy ez legyen egyedül mi reménységünk, és egyedül ebben bizakodjunk. Amit te szereztél meg nekünk, kereszten kihullott véred által. Urunk, és folytasd a vizsgálatot, továbbra is tárd fel a szívünknek az elrejtett dolgait, azokat a mozgató rúgókat, amik bennünk ott vannak, amikor imádkozunk. Hogy ne essünk ebbe a csapdába, mint ahogy ez a farizeus is. Hogy nehogy az történjék, hogy mi hálaadás szavát mondjuk, és közben csak önmagunkat dicsérgetjük. És sorolgatjuk előtted a mi érdemeinket, és azokra hivatkozunk, hanem lehessen egyetlen érdem, amiben reménykedünk a Krisztusé, amelyet ő szerzett meg ott a Golgotán, amikor üdvösséget szerzett számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy így most rád bízhatjuk magunkat, kereshetünk téged, és megtalálhatunk. És noha az ének azt mondja, hogy az égő messze van, és még messzebb tőle, mi a bűnbánat útján eljuthatunk mégis hozzád, és közel valóvá leszel, és a kegyelmed átölel, és szeretetet gyógyít, és vezesz bennünket a te igazságodban. Hogy tisztább lélekkel tudjunk jönni ide a templomba imádkozni. Amen. A záró énekünket énekeljük, a 461. dicséretünket, a 461. dicséretünk valamennyi versét énekeljük, utána a mi atyánkot mondjuk, és áldással fejezzük be az alkalmat. A 461. dicséret így kezdődik, bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg minékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek közössége, legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Áldás békesség.